gyülekezet. Ha megkérdeznék tőlünk, hogy mi az életünk, az emberi élet legfontosabb célja és értelme, vajon mit mondanánk? Vajon mi lenne a válaszunk? Voltunk egy gyülekezetben, megkérdeztem ezt, és egyik testvérünk azt mondta, hogy hát az örök életbe eljutni. Ugye ez egy nagy cél. De tényleg ez a legfontosabb cél az emberi életben? Tehát komolyan el kell gondolkodnunk, hogy vajon Isten mit nevez meg a legfontosabb célnak? Az ő eszközévé válni, hallottuk. Tessék? A szeretet, a bűntől való szabadulás. Mindegyik fontos, és mindegyik rendkívül jelentőségteljes, és mégis például mondjuk az első, az örök létre eljutni, volt személy, nem is olyan akármilyen személyek a Bibliában, akik bizony megkockáztatták, hogy lemondanak róla. Gondolok itt Mózesre és Pál apostolra. Azt mondták, hogy legyek kárhozattá, vesszem el én, csak ez a nép meneküljön meg. Sőt, Jézus. Hogy úgy mondjam, Jézusnak nem volt 100%-os biztosítéka az, hogy feltámad. Pont ezért volt iszonyatos gyötrelme. Most, ha így most végigvennénk mindegyik válaszotokat, azt hiszem, hogy körülbelül erre jutnánk el, hogy van más cél. Van más cél, amit a Biblia nevez meg, és nem ember gondol, bár mindegyik gondolat, amit mondtatok, nagyon fontos. És része lehet ennek, de emögött egy talán olyan szimpla, egyszerű megfogalmazás van, de mégis azért hagyd mondjam ki. Maga Jézus és más személyek is kimondták a Bibliában, ismerjük az igét János evangéliuma 17. fejezet 3. versében. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. De ugyanezt mondta Krónika első könyve 28. fejezetében, a 9. versben, Dávid Salamonnak egy tanácsot adott, egy nagy tanácsot adott a fiának, és azt mondta, hogy ismerd meg atyáid Istenét. És mondta tovább. Tehát, hogyha most ezt szeretném egy mondatban így kimondani, akkor azt mondanánk, hogy Isten az emberi élet legmagasabb rendű céljának azt tartja, hogy ismerjük meg az Isten. De mit akar ez? Olyan semmit mond, hogy ismeret. Hogy megismerni Istent, kapcsolatot teremteni vele, és ezt folyamatosan fenntartani. Ha ez megvan, az összes többi megvan, amit elmondtatok. De ez nincs meg, akkor nagyon sok ember abban a téveszmébe esik, hogy elkezdi szolgálni az Istent, elkezdi eszközeként az életét felégetni, mert úgy érzi sok ember, hogy az Istennel való személyes kapcsolat helyett magasabb rendűbb a szolgálat. Mert az első dolog van önző, hogy most, hát én most így el vagyok Istennel, gondolja az illető, és hát a másik azért mégiscsak valami, én teszek valamit. Én megyek, én intézkedem, én járok és küzdök. És mégis azt mondta Jézus, Márta és Mária esetére utalva, hogy Mária a jobbik részt választotta. A legmagasabb rendű cél az életben az Isten megismerése. De ez ellenében millió dolog tornyosul. És az egész életünk szinte arról szól, hogy menekülünk Isten elől. És én azt tapasztaltam, ahogy így kezdtem ezt a témát jobban megismerni, hogy a hívő emberek életében ez ugyanúgy benne van, ez a menekülés. Minden más pótcselekvést inkább választunk. Akár lelki élmények keresését, akár érzelmi felindulásokat, akár szolgálatot, akár mi mindenfélét. De hogy Istent megismerni, hogy Istennel való személyes kapcsolat, ápolása, megteremtése, ez nem mindig az első hely. Gondoljunk Dánielre, most tanulmányozzuk az életét, számára ez annyira fontos volt, ha valaki, akkor ő kristálytisztán megérteti velünk, hogy számára az, hogy imádkozik és Istennel együtt van, ez az életénél fontosabb volt. Nem tudom, visszaidéződnek azok a mondataink? Magamra gondolok elsősorban. Nem érek most rá, most mennem kell, most dolgom van, most sietek, most ez van, most az van, most ez fáj, az nincs, ide kell menni, oda menni, telefonálni kell. Most nem érek rá. Imádkozni, vagy Istennel nyugodt, bensőséges kapcsolatot fenntartani, és amikor viszont megteremtette az ember, akkor úgy érezte, hogy valahogy minden más. Minden más ügy, egészen, ügy minden másképp intéződik. Tehát most tegyük fel mi is magunknak a kérdést, hogy vajon mi fontosabb az életben? A munkám, a családom, az alvás időm, az evésem, stb. Vagy az Istennel való személyes kapcsolat ápolása. Dániel számára ez létfontosságú volt. Ő háromszor naponta felment a szobájába és imádkozott. Nem akárhogyan. Ő úgy imádkozott, hogy ezért az imádságért, hogy erről lemondjon, nem volt az a hatalom, hogy ezt megtegye. Dávidról azt olvassuk, hogy 7-szer imádkozott naponta, 7-szer dicsőítette Isten. Tegnap betekintettem Dávid utolsó napjaiba a Bibliában, a Krónika könyve 28-29. Fejezetében, amikor készül a halára, rendkívüli megjegyzések olvashatók ott, amikor áttekinti az életét, és tényleg szinte olyan megrendítően betelt Isten szeretetével, és a következőt mondja, talán csak ezt a mondatot a 29. fejezet, 28. verse. És meghalt jó vénségben, életével, gazdagságával és minden dicsőségével megelégedve. Az élete betelt. Nem volt maradéka, nem volt híja. Tehát amikor szeretnénk azt a kérdést megválaszolni, hogy mi az emberi élet legfontosabb célja, akkor a Biblia azt mondja, ismerd meg atyáid Istenét. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Isten nagyon távolról indít, hogy megismerjük őt. Az öntudatlan régiónktól kezdve a 139. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy amikor még titokban formáltattak csontjaink az anyamékben, Isten már akkor gondoskodott rólunk. Amikor az anyamékben ott voltunk és alakította a mi testünket, már ott volt. Alakította a mi titokzatos kis lényünket, és már akkor vágyódott ránk és utánunk valami egészen különleges módon. Aztán, amikor megszületett a gyermek, megszülettünk, nem tudtunk se beszélni, semmit szinte magunktól csinálni, és az édesanyja ölébe vett, megszoptatott, pelenkázott, enni, inni adott, meleget adott, szeretetet adott, pedig mi erről semmit nem tudtunk. Isten egészen innen indít, egészen mélyről próbálja bennünk kifejleszteni a bizalmat. Hogy az életbe kivetve egy kis tehetetlen lény nem tud magától fennmaradni, ilyenek vagyunk mi ő nélküle. Mert az anya az Istent jelképez. És kezdi bennünk kialakítani Isten ott az öntudatlan kis életünkben azt a bizalmat, hogy bízzál az édesanyádban. Bízzál a mennyei édesanyádban és a mennyei édesapádban. És aztán vezetett bennünket tovább, hogy adott ételt, italt, otthont, családot, és rengeteg olyan tapasztalatot, hogy az életet járva, ahogy kellünk az életben, fekszünk, és ahogy felmegy a nap, és lemegy a nap, és ahogy a dolgok működnek, ahogy alakulnak körülöttünk a dolgok, ahogy fel kell a nap, és ahogy a csap megnyílik, és jön a víz belőle, mindenből valamit öntudatlan tanítást közölt felénk, a bizalmat akarta bennünk elvetni, hogy bízunk benne. Hogy bízunk a szeretetében, hogy bízunk a gondviselő kegyelmében, hogy növekedjünk ebben a bizalomban. Nagyon távolról indít az Isten. Aztán később elmondja, hogy ezt a bizalmat majd egy igazán megtért embernél úgy fogja felhasználni, hogy vissza fogja helyezni a gyermeki, az Isten gyermeki állapotába. És mondja például egy Ézsaiás könyve utolsó fejezetében, hogy mint férfi, akit anyja vigasztal, akként vesztek ti is vigasztalást Jeruzsálemben. Még tovább megy. Azt mondja, ahogy egy édesanyja a gyermekét ölébe veszi, és ott cirógatja és simogatja, ekként fog veletek bánni az Isten. Jézus mondja, újra és újra elmondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. Vissza kell nyernünk ezt a gyermeki létet, ezt a gyermeki bizalmat, ezt a teljes ráhagyatkozást. Hogy a gyermek szülő nélkül nem létezhet egy kicsi gyermek, egy csecsemő, mert mindene függ a szülőtől. Így kellene nekünk is élnünk. Ez a rendkívül személyes, mély kapcsolat. Isten erre vágyik velünk. Aztán mi ettől elszakadunk, és mi felnövünk, és aztán mi okosok leszünk, és mi tanulunk, és van véleményünk, és mi megmondjuk a dolgokat, hogy így van, úgy van. És Isten akkor próbál máshonnan közelíteni felénk. Közli magát a természeten keresztül. Az egek beszélik Isten dicsőségét. Meg akarja láttatni velünk magát a természet szépségein, az állatvilág, a növényvilágon keresztül. Nyitogatja a szemünket, hogy kérdezzük meg az állatokat, a növényeket, a földet. Majd elmondják, hogy rend van, hogy harmónia van, hogy tökéletesség van a világban, hogy összefüggések vannak, hogy arány van, hogy szépség van. Nem csak a hideg zord törvénnyel, a valóság törvényei akar bennünket megszólítani, hanem a szépség törvényeivel vonzást gyakorolni ránk. Aztán még tovább megy, távolról indít az Isten, a testünkre is rámutat, és ébrezgeti bennünk a képességet és az érzékeket, hogy vegyük észre, hogy nekünk van egy testünk, amiben ő lakozni szeretne, a testünk a Szentlélek temploma, és a törvényeit megismerve az egész életünk az ő törvényei szerint alakulhatna. Különösképpen a mi generációnk és az elmúlt 150 év generációja még tudatosabban átélheti ezt az isteni megbizatást, hogy az egészséges életmód törvényeit a testünkön keresztül ismerjük és gyakoroljuk. Érdekes, hogy Dániel, akiről tanulunk most, két dologért kockáztatta az életét. Az egyiket már elmondtam. A másikat, tudjátok, az étkezés. Most fordítsuk le, az életmód. Fordítsuk le, a testembe tisztátalan nem mehet be. Tegyük fel magunknak a kérdést. Mi az életünket kockáztatnánk? Bocsánatot kérek, hogyha mondjuk, csak mondok egy dolgot, ne sértődjön meg senki, nem tudom ki mit teszik. Elemet azt mondja, a sajt nem emberi étel, a sajt tisztátalan. Egy disznónak az előemésztett gyomrából oltóanyaggal elkészített étel. Mi az életünket kockáztatnánk, hogy együnk egy tisztátalant, vagy nem? Az állatok, amiteket elfogyasztunk, tápokkal etetnek, elhullott állatoknak a testével, minden, ami hullát érintett a Biblia szerint tisztátalan. Nem is akarok belemenni, csak maga a tény, hogy Dániel számára nem volt ez kérdés. Mi nagy életpéldákat, eszmei meglátásokat várunk, és úgy gondoljuk, hogy az életünknek valami nagy eszmei kifutásának kell lenni, a Biblia sokkal egyszerűbb. Természetes, közvetlen és életszerű. Ő az életét kockáztatta ezért. Aztán Isten még tovább megy, és ő bennünket közvetlenül az értelmünkön keresztül megszólít, az igéjén át. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Az Isten beszéde, az Isten igéje az, ami tisztít. Az ige az, ami felemel, átrendez, és egész lényünket megtisztítja. Ugye Jézus maga mondta, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Az igében megszentelő erő van. Amikor előveszünk a gyerekekkel, most is, hogy elővettük egy Zsig Zsoltárt, elkezdtük elemezni. Egy mondatot elemeztünk a beszélgetésünk alatt. Ez az egy mondat olyan hatókörű, hogy Egy órát el lehet róla beszélgetni. De nem egy órát, hanem egy életen keresztül lehet róla gondolkodni. Olyan megszentelő erő van az Isten igéjében, a megszólító erejében, a tisztaságában, hogy hat ránk, Isten meg akar bennünket szólítani, ő akar nekünk beszélni, hogy az értelmünkre hasson, hogy a gondolkodásmódunkat befolyásolja, hogy át tudjon bennünket alakítani, hogy az ige fürdőjével megtisztuljunk. Kenyérként együk. Ez is nagy kérdés. Kenyérként fogyasztjuk naponta az Isten igéjét. Élünk ezzel a hatalmas lehetőséggel, hogy van kinyilatkoztatásunk, és Isten azt mondja, ismerd meg az én létemet. Ismerd meg az én gondolkodásmódomat, az én eljárásaimat. Meríts ebből erőt. Hitet. Tanuld meg, hogy mi az, hogy hit. Mi az, hogy hit általi megigazulás. Aztán még tovább megy a Biblia, és azt mondja, hogy bennünket nem csak megszólítani akar, hanem azt akarja Isten, hogy mi is szólítsuk meg őt. Keressük Istent. Mondjuk el neki a dolgainkat, a szükségleteinket. Beszélgessünk vele, imádkozzunk. Istennek a legnagyobb vágya és a legnagyobb öröme, hogyha mi barátként, édesanyaként, vőlegényként, ugye, menyasszonyként, testvérként megszólítjuk őt, hogyha mennyei családnak a részesei vagyunk, és ahogy egy családban egy gyermek a szülei iránt, ahogy egy barát a barátja iránt, ahogy a menyasszony a vőlegénye iránt, teljes őszintességgel kitárja a szívét, Isten ezt várja tőlünk, hogy így mondjuk el neki az összes problémánkat, gondunkat, örömünket egy bensőséges, intim kapcsolatban. Olyan bensőséges kapcsolatban, amit Mózes 5. könyv 32. fejezetében azt mondja, hogy olyan ez, mint amikor Isten a szeme fényét hordozza, és mint a sasa fiai felett lebeg, és kiterjeszti felettük szárnyait, és amikor ez a kis fiók elkezdene repülni, és elkezdene az élet dolgaiba kimenni, akkor látja, hogy esetlen, és le akar esni, akkor alá repül, és a tollai nem emeli őket. Hátára veszi. Olyan szép kép ez. Ennyire bensőséges közösségbe akar bennünket emelni, és ezért mondja ott Ézsaiás könyve 46. fejezetében, hogy születésetek óta én voltam az, egész életetekben én hordozlak, vénségtekig én visellek benneteket. Én teremtettem, én alkottam, és én szabadítom meg. Isten hordozni akar bennünket, vinni akar bennünket, el akar rejteni bennünket az ő rejtekében. 91. Zsoltár azt mondja, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Meg akar bennünket nyugtatni, amikor szükségek támadnak az életünkben, amikor hiányok, amikor úgy érezzük, hogy valami nincs meg, valamit szeretnénk és nincs, vagy valami fáj, vagy valaki beteg, vagy valamit el akar élni, de nem tudja, mert jön az akadály, akkor ezek a szükségek a megszólításai Istennek. Látod a szükséget? Adj teret nekem. Adj lehetőséget, hogy beavatkozzak az életedbe. Az emberek ilyenkor azt a hibát szoktuk elkövetni, hogy jaj, elmondom, hogy ez a bajom, az a bajom, ez a panaszom, ez a hiányom, ez nincs meg, az nincs meg, ezt szeretném. És embereknek ezt elmondjuk, és Isten pedig ott áll és vár, és azt mondja, és tőlem miért nem kéred a megoldást? Amikor Jézus az Ószövetségben bemutatkozott a népnek, azt mondta Mózesnek, mondd azt, amikor megkérdezik, hogy ki küldött, hogy a vagyok küldött. A vagyok. Ez az én nevem, az én nemzetségekről, nemzetségre az én nevem. Így szólítsatok meg engem, a vagyok. A Jahve név maga, ennek a JHV szónak a lefordított kiejtése, amit Károlyi Gáspár úrnak fordít mindig a Bibliában, de valójában ez a vagyok szó, és próbálták kikerülni, hogy nem mondják ki, és másféle névben körülírni, de Isten azt mondta, ez az én nevem, vagyok. Hát igen, de amikor ezt így kimondjuk, akkor érezzük, hogy igen, igen, de ebben valami hiány van, ebben a kifejezésben, mert maga a vagyokból hiányzik annak megjelölése, hogy mi vagyok, vagy ki vagyok. És ezt Isten tudatosan így alkotta meg ezt a nevet, és így nevezi meg magát számunkra, mert mindazzá akar lenni, amiben szükséget szenvedünk, az nekünk Isten. Idézek a Roy Hession Jézus erőterében című könyvből. A mondat csak azért maradt hiányosan, hogy az ember behelyettesíthesse a hiányt azzal a számtalan különböző szükséglettel, amely élete során felmerül. Békességre van szükségünk? Én vagyok a te békességed, mondja. Elhagyott az erőnk? Én vagyok a te erőd. Lelki életünk szenved hiányt? Én vagyok a te életed. Kevés a bölcsességünk? Én vagyok a te bölcsességed. A Jahve név valójában olyan, mint egy üres csekk, melyet hitünk tölt ki azzal, amire éppen szükségünk van, hogy ő váljon szükségletünk betöltésévé. Ahogy a víz is mindig a legalacsonyabb mélységet keresi, hogy megtölthesse azt, úgy keresi Jahve az ember szükségleteit, hogy betölthesse azokat. Ahol szükség van, ott van Isten. Ahol szenvedés, nyomorúság, boldogtalanság, zűrzavar, ostobaság és elnyomás uralkodik, ott van a nagy vagyok, aki arra vágyik, hogy az ember nyomorúságát, boldogságát váltsa, boldogságra váltsa, amint engedjük neki. Itt nem az éhező keresi a kenyeret, hanem a kenyér az éhezőt. Nem a szomorkodó keresi az örömöt, hanem az öröm a szomorkodót. Nem az üresség keresi a teljességét, inkább a teljesség az ürességet. És nem egyszerűen megadja nekünk, amiben hiányt szenvedünk, hanem ő maga válik azzá, amire szükségünk van. Ő az örök vagyok, amire népemnek szüksége van. Testvéreim, amikor szükséget szenvedünk, vagy akár most gondoljatok, nem tudom ki milyen szükségben van, gondoljatok a szükségetetekre. Úgy fordulunk hozzá azzal a teljes gyermeki bizalommal, hogy atyám, nekem most nincs ez, nincs az, te légy azzá. Ezt átadom neked, ezt a szükségletemet, te valósítsd meg. Ezért mondta Pál apostol, hogy dicsekeszem az én erőtelenségeimmel, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Mert lehetőséget adok Istennek, amit én nem tudok megoldani. Uram, te azt mondtad, hogy te vagy a békességem, tele vagyok békétlenséggel. Tele vagyok hiányal, ezt is azt szeretném megvalósítani. Hát tessék, Uram, itt van. Old meg, én nem tudom megoldani. Isten erre vár. Olyan szép ez a kép, ahogy a víz. Ugye, hogyha egy gödröt ásunk, és mondjuk esik az eső, akkor a gödörbe megy bele a víz. Ugye a szükség olyan, mint a gödör. És a víz olyan, mint Isten. Ahol a gödör van, oda akar gyűlni. Ahol a szükség van, ott van Isten. Tehát Isten nagyon-nagyon közel akar hozzánk kerülni, és a mi szükségletünk betöltőjévé akar lenni. Miért teszi ezt Isten? Miért akarja, hogy mi szeressük őt? Miért akarja magát kinyilatkoztatni nekünk? Talán valami hiány van az Istenben? Vagy bennünk van valamilyen hiány? Mi az, ami ilyen hogy úgy mondjam, álhatatosan végighangzik az egész Biblia alapjain, hogy kereslek, hogy szeretlek, hogy szeress. Hogy ez a legfőbb parancsolat, hogy ismerj meg, hogy megismertessem magamat veled, hogy szeress, hogy vissza tudjalak fogadni, hogy gyermekemmé tudj lenni. Adhatunk mi Istennek szolgálatot, pénzt, javakat, időt, energiát, mindent mondhatunk. Isten azt mondja, hogy csak egyet kérek tőle, a szívedet add nékem. A legbensőbb, legmélyebb kapukat nem tudja ember kinyitni, és a legmélyebb hiányokat ember nem tudja betölteni. Ezért mondja a Biblia, átkozott, aki emberben bízik. Ezért engedi Isten, hogy minden emberi kapcsolatunk zátonyra fussék, amelyik Isten előtt van. Mindegyik. És ez így jó. Az első parancsolatot nem lehet áthágni. Én vagyok a te Istened. Nem lehet egy ember, egy gyerek, egy vágy, egy pénz, egy cél. Nem lehet Isten előtt. Vagy ha az van, Isten háttérben van, aztán ám, nézd meg, tessék. Nézd meg. Nem lehet. Lehet, mert az emberek általában elé tesznek valamit, de utána megnézik az eredményt. Kudarc és bukás. ez így törvényszerű. Isten alkotott egy törvényt, ami csak így teljesedhet be. Ez a könyv így fejezi ezt a talán képen nagyon nehezen felfogható, vagy olyan elgondolkodtató törvényt, így mondja ki. Valaki úgy fogalmazta ezt meg, hogy minden ember szívében van egy Isten formájú űr. Ugyanakkor az is igaz, hogy Isten szívében van egy ember formájú űr. Ennek tulajdonítható, hogy Isten olyan nagyon vágyik ránk, és fáradhatatlanul keres bennünket. Ugyanígy az ember szívét sem elégítheti meg semmi ezen a földön, még a szolgálat sem. Csak Isten töltheti be az űrt, melyet saját magának formált. Ha engedünk ennek a felismerésnek, egész más színben látjuk majd a világot. Új lelkesedéssel nézünk majd az élet elé, még a legkilátástalanabb helyzetekben is. Amint áthelyezzük a hangsúlyt a tevékenységről a létezésre, azonnal érezhetjük, hogy csökkent életünkben a feszültség. Helyzetünk nem feltétlen változik, mi azonban megváltozunk. Ha legfőbb célunk az Istennel való közösség, akkor közösségben lehetünk vele akár a konyhában is, vagy ha betegek vagyunk, egyáltalán bármely megpróbáltatás vagy nehézség közepette. Bármi is keresztezze utunkat, legyen ez a legléktelenebb munka, minden arra lesz egy újabb lehetőség, hogy Isten dicsőségére cselekedjük. Akkor a múlté lesz minden korábbi erőlködés, kényszer és bosszankodás, és békességben élhetünk Istennel és önmagunkkal. Van bennünk egy űr, amit csak Isten tölthet ki. Ez persze nem azt jelenti, hogy a szolgálat nem értékes, dehogy nem. Csak mi általában a szolgálatot úgy fogjuk fel, hogy mi azért akarunk embereknek szolgálni bármiben, szép nemes dolgokban, mert ez az élet egy legfontosabb célja. Ő, Isten másképp látja ezt. Isten azért akar bennünket szolgálatba küldeni, hogy bennünket formáljon át. Mint a fazekas a korongját, az alkotását. Hogy a szolgálat közben rávilágítson még azokra a pontokra, amelyek még megoldásra várnak az életünkben. Eközben persze másoknak is jót teszünk, de Isten velünk is jót tesz általa. Tehát van bennünk egy űr, amit csak Isten tud kitölteni, és van bennünk egy mélység, ahova csak Isten tud lehatolni, és Isten ezt akarja betölteni a mi életünkben, és erre vágyik. A Biblia még tovább megy. Tehát ez az a pont, amikor már nagyon nehéz bármiféle szót mondani, vagy kifejezést, de mégis Jelenések könyve 14. fejezete alapján veszem a bátorságot, és kimondom ezt a szót. Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Isten még tovább megy. Azt mondja, hogy amikor egy ember odáig eljut, hogy látja az Isten gondviselő szeretetét, oltalmazó, biztonságot adó, személyes, létét megkereső szeretetét, amikor látja a műveink keresztül az Istent, amikor tiszteli a testének törvényeink keresztül, amikor az igét kézbe veszi és Istent hallja belőle, és amikor imádságban megszólítja őt, akkor az ember valami olyan különleges helyzetbe kerül, hogy egy pont után a szavaknak már nem sok értelme van. Néma hódolat ez. Egy teljes átadás és kitárulkozás, amikor az ember nem tart vissza semmit, amikor azt mondja a Biblia, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Amikor nem kell magyarázkodni, nem kell félni, hogy elfogadnak, vagy nem fogadnak, vagy olyasmit mondok, amivel visszaélnek. Ez már nincsen. Ez az imádás, amikor az ember mindenét átadja Istennek. És Isten ekkor valami egészen különleges dolgot tesz vele. Próbáltam ezt úgy megfogalmazni, hogy milyen tapasztalat ez, pár mondatban így írtam le. Az imádásban elnémulnak a szavak, érvényüket veszítik a kifejezések. Néma mély hódolat ez a mindenség Istenének. Lefegyverzett átadás, amikor nincs semmije az embernek, a legteljesebb szabadságban és kitárulkozásban szemléli Urát, Teremtőjét, mindennél jobban szerető Atyát. Az imádat a legnagyobb átalakító és formáló erő. Isten jelenléte, fénye, melege átjárja az emberi szívet. Tiszta ereje sugárzó biztonsága körül öleli, és behatol léte alapjáig. És ott Isten, mint fazekas, újraformálja a szívet. szeretetének olyan közegébe és közösségébe vonja az embert, amiből kibeszélhetetlen és dicsőült öröm fakad. A szépség hatol a legtovább, utat készít Isten szeretetének, személyessé teszi az igazságot, és erővel ruházza fel. Dávid ezt átélte, és azt mondja a 27. Zsoltárban, hogy egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában, és ott lakozhassam. Tehát ő megértette azt a kérést, amiről legelső kérdésben szóltam, hogy mi az élet legfontosabb célja, Dávid ezt megvalósította. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Tehát így mondja, bizony elrejt engem. El akar bennünket rejteni Isten. Elizeus ezt elérte. Énok ezt elérte. Dániel ezt elérte. Ők imádták az Istent. A héber ifjak elérték. Kiment a Gecsemáné kertbe, és imádkozott. Imádta az atyát. Mózes, amikor felment a hegyre, 40 napig ott volt. Hát mit csinált Mózes? Átvette a kinyilatkoztatást. Egy nap alatt át lehet venni a kinyilatkoztatást. Egy nap alatt írta Jelenések könyvét János apostol. Imádta Istent. És amikor lejött, akkor ragyogott az arca. És Mózes más emberré lett. Ézékiel könyve azt mondja, hogy új szívet alakít ki Isten ott a fazekas korongján, az imádatban. Átformálja azokat az indítékokat. Az emberi természetnek a legmélyebb csatornáig és eresztékeig lehatol. És azt mondja, kőszív helyett hús szívet. És azt teszem, hogy megutáljátok a ti vétkeiteket. És hogy járjatok az én parancsolatomban. Isten teszi ezt. Az ember rádöbben, hogy semmi. Az emberi én megsemmisül. Ami egészen különleges változás áll. Ugye érzékeljük Pál apostolon azt a változást, amikor volt régen Saul, és amikor Istennel találkozott, és éveket, évtizedeket töltött el vele. Egy új embert látunk a Bibliában. Egy másik ember. Isten bennünket át akar formálni, vissza akar alakítani az ő képmására, és az ő szépségének, jellemének, szépségének szemlélése által bennünket olyanná akar tenni, mint amilyen ő maga. Ugyanazon ábrázatra elváltozunk, úgy, mint az Úrnak a lelkétől. Kedves testvéreim, a legmagasabb rendűbb Istennel való kapcsolat az imádás. Az intim, szoros közösség. A teljes átadás és a teljes fogadás. A legteljesebb szabadság állapota ez. Itt teljesen lényegtelen, hogy van ezünk, vagy nincs ezünk, vagy házunk, vagy sikerünk, vagy életünk, vagy életkorunk, vagy egészségünk, vagy betegség. Ez mind mellékes. Ugyanis, ha Isten lakik az emberben, attól a pillanattól kezdve, amire szüksége van az embernek ahhoz, hogy Isten eszköze legyen, és Isten szolgálja és gyermeke, mindent megad. Mindent. Lehet ez pénz, ház, autó, békesség, szeretet, emberi kapcsolatok. Bármi. De Isten adja, és akkor ez tökéletes. És az nincs mit adni, és nincs mit elvenni. Én szívem mélyéből kívánom, hogy gyerekek, ti is keressétek az Istennel ezt a szoros kapcsolatot, amikor nem csak mindig tevékenykedünk, hanem lelünk, és csendben, nyugodtan gondolkodunk. Kimenni egy virág elé a kertbe, gondolkodni Istenről, és megköszönni neki a szépségeket. És mindenkünk is feljöttetnek, és nem kell mindig valamit nyizsögni, vagy valamit teljesíteni, nem kell mindig valami produktumot létrehozni, nem kell mindig lótni, futni, hanem Isten azt mondja, állj meg! Állj meg! És ezért csodálatos lehetőség a természet. Ott valahogy meg lehet állni. Egy lakásba külni az ember, azt is meg kéne csinálni, ez sincs meg, azt is intézni kéne. De a természetben kint a szabad ég, vagy az éjszaka még jobb, mert akkor mi az, ami zavarja az embert? A sötétség ott van, és a csillagok. És a hajnal, amikor minden rezzenéstelen békességben ott van, akkor az ember megtalálhatja Isten. Egyik testvérünk, Balfon voltunk múlt héten, azt mondta, ő akkor érezte ezt, amikor kiment a kertje végébe, ott állt, hóesés volt, némán, és az Isten jelen volt. És azt mondja, hogy akkor érezte, hogy Isten betölti a szívét a jelenlétével. Ez a néma hódolat. Ne fosszuk meg magunkat ettől. Ne fosszuk meg ettől a személyes mély kapcsolattól, mert valahol ez az emberi élet legfontosabb célja, és az összes többi kérdés mind meg fog oldódni. Jézusunk által. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként a 272-es számú énekünket keressük meg, és imádság előtt az első és a második verszakot énekeljük közösen. A 272-es számú énekünknek az első és a második versét énekeljük közösen.
Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk néked, hogy a te igédben kifejtett számunkra azt, hogy a legmélyebb, legszorosabb, legintimebb kapcsolatba akarsz bennünket vonni te magaddal. Köszönjük Istenünk, hogy ez lehetséges. Köszönjük, hogy bennünket úgy vársz vissza, mint hogy egy édesanyja a gyermekét. És kérünk Istenünk, add a mi szívünkbe ezt a vágyat, ahogy most énekeltük. Mint ahogy gyermek vágyik az édesanyja után, úgy vágyunk utánad. A te biztonságot adó, oltalmazó fészek melegedbe. Mennyei Atyánk, kérünk, éleszt fel bennünk ezt a vágyat, ha eltompult. Add, hogy minden napunknak szerves része legyen a veled való közösség megteremtése. És nem méricskéljünk időt és fáradtságot, hogy most nincs rá alkalom. Ha kell Istenünk, add, hogy korán keljünk, hogy erőnk teljében, figyelmünk erejében, keressünk téged. Kérünk Istenünk, add, hogy a szombatnap is legyen lehetőség az elcsendesedésre, a visszavonulásra. Kérünk arra, Istenünk, hogy nyilatkoztasd ki magadat nékünk, és add, hogy egész lényünket neked át tudjuk adni. Mennyei Atyánk, nagy bibliai példák is elődök vannak előttünk. Add, hogy nyomdokokba lépve mi is megtaláljunk téged, hogy beteljen az életünk, és elrejtőzhessünk te benned, Jézusunk által. Amen.